Köszönöm szépen, és hát akkor, ha szabad, még egyszer nagyon sok szeretettel köszönteném a Szabó házaspárt, és úgy tudom, Attila, hogy te fogsz szolgálni, de ha tévedek, majd kijavítasz, és akkor
Igen,
átadnám a szót, és sok áldást kívánok a szolgálatotokra. Köszönöm.
Köszönjük szépen a kedves szavakat, bár ketten fogunk szolgálni Zsuzsámmal, mert ő is fog olvasni fel igét és gondolatokat, de örülünk, hogy eljöhettünk közétek, már nagyon rég találkoztunk és vártunk arra, hogy köztetek legyünk. 2 évvel ezelőtt voltam ott nálatok szolgálatban, és nem tudom, emlékszik-e valaki véletlenül, hogy mivel szolgáltam, ez lenne a csoda, de valaki emlékszik rá? Robert, te?
Most...
Jó. Mert kész. Én arra emlékszem, hogy itt voltál, most túl gyorsan bólintottam, úgyhogy bocsáss meg.
Na mondom, az tényleg csoda lenne, ha valaki emlékezne, de az a csoda, hogy én emlékszem. A háláról és a dicsőítésről beszéltem nektek akkor, és amikor a Julika elmondta ezeket a gondolatokat, akkor rögtön eszembe jött, mert ugye mondtad azt, hogy hogyan tudnánk az életünket tartalmasan, szépen és a legjobban, célra törőbben megélni, akkor eszembe jutott az 50. Zsoltár utolsó verse, amikor azt mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az ő szabadításomat. Tehát a hálás dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvossága a test és a lélek betegségeire. És emlékszem rá, hogy akkor beszéltem nektek Józsafátról, aki a moábiták és az ammoniták ellen úgy ment hadba, hogy az énekeseket és a zenészeket előre állították, és amikor elkezdte a dicsőítést és a hálaadást, abban a pillanatban az Isten ellenségeskedést támasztott, és győztek. Aztán beszéltem nektek egy új szövetségi példáról is, Pálról és Silásról, amikor a börtönbe kerültek Filippiben, és megveszőzték őket véresen, sötétben, kalodába zárva, étlen szomjan, éjfélkor énekeltek és dicsőítették az Urat. És abban a pillanatban, hogy elkezdték, azt írja a Biblia, leszakadt a kaloda, a lánca kezükről, és kiszabadultak a börtönből. Aztán beszéltem Jézusról is, aki a kereszten, gondoljátok meg, a kereszten, ott, szenvedés közben, sőt, a halála előtti percekben, órákban dicsőítette Istent, és ezt nem kitaláljuk, hanem a 22. Zsoltárban olvashatjuk, amikor ott...
Tényleg ott a mély.
Amikor ott, hogy leírja a 22. Zsoltár, hogy a kezeit, lábait átlyukasztják, köntösére sorsa fedettek, és leírja a sok szörnyű szenvedést, hogy az oroszlán, hogy kitátja a száját, és a kutyák, hogy körmeikkel szétszaggatják. Erről ír, utána 4-szer elmondja, hogy dicsőítelek, atyám, és dicsőítelek, Istenem, és még közben azt is mondja, hogy te Izrael dicséretei között lakozol. És testvéreim, azért beszéltem akkor erről, azért fontos ez a kis visszaemlékezés, mert azt beszéltük akkor, hogy minden helyzetben, minden körülményben, minden nehézségben, a nehézségek ellenére, a nehézségekben, sőt, még a nehézségekért is adhatunk hálát és dicsőíthetjük az Isten, mert ha mi ezzel a bizalommal fordulunk a Jóistenhez, akkor ő abból jó dolgot fog kihozni. És ez egy fantasztikus tapasztalat, és pont az elmúlt hetekben éltem át egy nagyon szép tapasztalatot ezzel kapcsolatban, és gondoltam, hogy ezzel kezdeném így bevezetőként a szolgálatomat, majd meglátjátok, hogy miért mondom el, de kapcsolódik az igéhez, amit szeretnék majd megnyitni előttetek. Zsuzsám portfólióját készítette, rengeteg munka volt benne, fél évig készült rá, valami 20-30 dokumentumot kellett feltöltenie, rengeteg munka, fáradtság, küzdelem volt benne, és eljött az a pont, hogy vizsgatanyítása volt, pontosan ilyen bemutató tanítása. Hát Valika is megjelent, üdvözlünk szeretettel, bocsánat, csak hirtelen megjelent itt a képen. És akkor képzeljétek el, hogy hát pont aznap én böjtöltem, mert itt a Veszprémi körzetben a betegeinkért egy ilyen ima és böjt csoportot tartunk fenn, hogy minden betegeinkért böjtölünk egy héten, egy napon, heten, nyolcan, és akkor így beosztjuk egymás között, hogy minden nap folyamatosan valaki böjtöljön. Na hát ez a nap az én rám esett, és gondoltam, hogy mivel tudtam, hogy 10 órakor kezdi Harnett Kiszka a tanítást, ezért kimegyek a partra, itt a Balatonfüreden lakunk, és imádkoztam érte, könyörögtem érte szívem mélyéből a jelenlévőkért, az igazgatóért, a helyettesét, a gyerekekért, Zsuzsávért, hogy Úristen áldja meg őt, és segítsen, mert tudom, hogy milyen nagy hordereje van ennek az órának, hogy bemutató óra, és 2 óra volt különben egymás után rögtön, valami 40 oldalas óravázatot készített, minden mondatot, szót le kellett előre írni, szóval nagyon nagy küzdelem volt, és én ott könyörögtem a parton, nem is reméltem, hogy fel fog hívni az első óra után, de felhívott, és képzeljétek el, azt mondta a telefonba, kérdezte, na mi újság? Nem sikerült, nem sikerült, nem sikerült. Hát én nem kaptam levegőt. Hát mondom, az lehetetlen. Hát az lehetetlen, hogy nem sikerült. Hát ennek sikerülnie kellett. Hát itt könyörgöm és imádkozom. És tudom jó, hogy mások is imádkoztak érte. Hát mondom, lehet, hogy talán csak úgy érezted, hogy te így érezted, de a többiek nem így érezhették. Hát annak sikerülnie kellett. De akkor azt mondta, hogy de igen ám, de én nem adhattam azt, aki igazán vagyok. Nem tudtam, hogy igazán azt, aki én vagyok. De különben az óra jó lett. Legalábbis hát akkor nem egészen így mondta, de azért gondolta is, hogy talán jelezte, de nem volt az az óra, tudjátok, ami úgy olyan kiütő lett volna, vagy valami töbletet tartalmazott volna. És aztán le is tette a telefont, én úgy elszomorodtam, és hát úgy gondolkodtam, imádkoztam, mondtam, uram, hát itt imádkozom, és ez az eredménye. És akkor képzétek el, egyszer csak azt mondja nekem, hogy a lelkem mélyen sugalja, hogy vedd elő az igét, elővettem, és azt az igét kaptam, hogy ez nem a te harcod, ez nem a ti harcotok, te csak maradj veszteg. Ez az én harcom. És abban a pillanatban mondtam, uram, hát rendben, akkor én többet nem fogok érte imádkozni, nem küzdök érte, hanem csak megköszönöm neked, hogy akkor a te harcodat vívod, én pedig dicsőítelek és magasztallak téged ezért, és majd te megoldod ezt a problémát, mint ahogy eddig is. És elkezdtem a Jóisten dicsőíteni, magasztani, teljesen feloldódtam, könnyedén sétálgattam tovább, nem is gondoltam az órára, mondom, de jó, az Isten kezében van, és nem lesz semmi probléma, majd ő megoldja. Hát nem reméltem, hogy fel fog hívni a második óra után, mert tudtam, hogy utána megbeszélés lesz az igazgatóval, meg a helyettessel, de felhívott, és azt mondta, sikerült, sikerült, sikerült. És ebből én nagyon sokat tanultam, hogy az emberi erőfeszítés, meg az emberi jó akarat, vagy odaszállás, vagy böjtés, könyörgés, bár nem mellékes, hiszem, hogy nem mellékes, mert Jézus is tanította, hogy nem mellékes, de a döntő a Jóisten kegyelme. És a Jóisten áldása az, ami igazán meggazdagít bennünket, és ez megint megerősítette bennem azt, hogy a dicsőítés és a hálás lelkület az, ami igazán célra vezető az életünkben. És kedves testvéreim, ezzel kapcsolatban hoztam nektek az igét, a 145. Zsoltárt, hogy ismerjük meg, mert ez egy dicsőítő Zsoltár, és figyeljük meg, ahogy hallgatjuk majd ezt a Zsoltárt, Jézus példáját kövessük, hogy ő is naponta dicsőítette az Atyát. Dicsőítsük mi is, és figyeljük meg, ahogy majd hallgatjuk ezt a Zsoltárt, hogy a dicséretnek és a hálának milyen törvényszerűségei vannak. Zsuzsámat kérem meg, hogy olvassa fel ezt a Zsoltárt.
Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék, nemzedéknek dicséri műveidet, és jelengeti a te hatalmasságodat. A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgairól elmélkedem. Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Dicsért téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak téged a te kegyeltjeid. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik, hogy tudtul adják az emberek fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Mindenki szemei tere át vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. Igaz az Úr minden ő útjában, és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a gonoszokat megsemmisíti. Az Úr dicséretét beszélje ajkan, és az ő szent nevét áldja örökkön örökké.
Minden test, vagyis minden ember, minden élőlény, minden tudatos lény az ő szent nevét áldja. Hát kedves testvéreim, kérdezek benneteket, és persze most hát nem lehet így válaszolni, de azért magatokban, hogy válaszoljatok, hogy vajon ki tud ilyen zsoltárt írni? Milyen lelkülete lehetett Dávidnak, amikor ezt a zsoltárt megírta? Gondoljunk gyermekkorára. Mennyi tapasztalatot szerezhetett a Jóistennel? És felnőtt korában ezek a tapasztalatok gyümölcsöztek. És ő azt mondja, hogy minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Tehát napi szinten gyakorolta ezt az áldást, az Isten felé való dicsőítést, mert a lelke tele volt ezzel a szeretettel Isten iránt, és ezt nem tudta visszatartani. Dávidnak ifjúkoráról is azt olvassuk, hogy az Úr vele volt, az Úr tetszése szíve szerinti ember volt, és aztán később király, írt verseket, zsoltárokat, énekelt, zenélt, tudott hárfázni, és azt is olvashatjuk róla, hogy kedves volt az Úr előtt. Tehát ezek olyan jellemtulajdonságok, amelyek megfontolandók számunkra is, hogy elgondolkodjunk rajtuk, de valamit az Isten lényéből megértett, és az Isten lelke ihlette őt. Érezte azt, hogy az egyszerű szó kevés arra kifejezni, hogy Isten dicsőségét elmondja, hanem énekelt is, verseket is írt, hárfázott is. És az életének egy fő programja volt az Isten dicsőítése. Olyan szép ez a 145. Zsoltár ebből a szempontból is. Emlékszem rá, középiskolában, amikor tanítottam, a Bencés gimnáziumban, akkor az egyik diákom megkérdezte, hogy tanár úr, olyan furcsa az, hogy Isten dicséretet kíván magának, hogy dicsőítést. Ez olyan, mint ahogy a Madács ember tragédiájában mondja Lucifer az Úrnak, hogy önmagad dicsőségére írtál költeményt, és ez olyan idegenül hat számomra, mondta ez a diák, hogy Isten úgy bezsebeli ezt a dicsőítést. Hát miért van ez, vagy hogy van ez, és hát mit kezdjünk ezzel neki, ez olyan furcsa. És mondtam neki, hogy de hát Dávid, amikor ezeket a zsoltárokat írta, vagy az igazán hívő ember nem kényszerből és nem muszájból dicsőíti az Istent, hanem azért, mert tapasztalatokat szerzett vele. Mert megértette, hogy ki ő, hogy hogyan bánik velünk, hogy milyen hálásak lehetünk. És emlékszem rá, hogy mondtam neki egy példát, hogy gondold el, hogyha mondjuk a szüleid adnak neked ajándékokat, mondjuk akár karácsonykor, vagy bármikor, egy születésnapra, akkor hogy köszönöd azt meg? Kelletlenségből? Vagy hogyha egy osztálykiránduláson mondjuk megbotlik a lábad, hogy mentek egy hegyi úton kirándulni, és hát nagyon fáj a bokád, és alig tudsz ráállni, és akkor valaki elveszi a hátizsákodat, és végig személyesen az úton kísértéged, hogy rendesen végig tud járni az utat, hát akkor, amikor vége van, és megtörtént mindez, akkor hogyan köszönöd meg? Hát ez nem egy muszáj köszönet. ez nem egy muszáj dicséret, hanem szíved mélyéből tudod mondani azt, hogy Uram, köszönöm néked, vagy Uram, osztálytársam, vagy egy felnőtt, hogyha segít ebben. Tehát és Dávid ezt érezte. Ő azért tudta Isten dicsőíteni szíve mélyéből, mert tapasztalatokat szerzett vele. És kedves testvéreim, itt a megszólítás felénk, te is, és én is minden nap szerezhetsz a jó Istennel tapasztalatokat. Egyik kedves testvérem, talán Györgyike, te mondtad ott, látom az iPad-et, hogyha valaki 65 év felett már nem fájdalommal ébred, akkor azért már hálás lehet. Akkor te már egy háláspontot megtaláltál az életben, ugye? Tehát, és nem csak ezért lehetünk hálások, mennyi mindenért lehetünk hálások, ez egy hatalmas nagy tapasztalat. És figyeljétek meg, azt mondja itt az első versben, hogy magasztallak téged, Istenem, királyom. Dávid király volt, és Istent királynak nevezi. Tehát nem úgy gondolkodott ő a királyságról, mint általában a világi királyok, hogy parancsokat osztogatnak, és mindenki csak engedelmeskedik neki, hanem ő önmaga fölött az Istent tartotta királynak. És ez azért nagyon fontos, mert tőle, tehát ha ő a király, akkor ő tanácsára, az ő parancsára, az ő vezetésére és irányítására van ráutalva, legalábbis önmagát ráutalja, és igényli tőle ezt a vezetést. És ezek után tud ő lenni király, és ezért volt Dávid jó király. Mert maga fölött az Istent tartotta királynak. Ahogy olvashatjuk a 33. fejezet 22. versében, Ézsaiás könyvében, ezt írja, mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, ő tart meg minket. Hát kedves testvérem, neked is legyen a te bírád, a te vezéred, a királyod, a jó Isten, mert ő tart meg, és hogyha ő a mi királyunk, akkor jó úton haladunk, és bízhatunk abban, hogy ő jól fog bennünket vezetni és irányítani. Tehát elismerte Dávid maga fölött Istent királynak, ő maga alázatot gyakorolt, és azt mondja, hogy áldom nevedet örökkön örökké, itt a második versben mondja. Tehát nem csak napi szinten akarja gyakorolni ezt az áldást, hanem szeretné ezt az áldás sorozatot meghosszabbítani az örök életre kiterjeszve. Mert miért? Hiszen a mennyei lényekről is azt olvassuk Ézsaiás könyve 6. fejezetében, Jelenések könyve 4., 5. fejezetében, Ezékiel könyve 1. és 10. fejezetében, és még sok bibliai helyet idézhetnék, a mennyei lények, az angyalok serege folyamatosan, szüntelenül mondják, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten. Mert ő a céljait, a dolgait, az ügyeit úgy intézi, az értelmes lényeket úgy áldja meg, hogy folyamatosan látják az ő lényéből áradó szeretetet, és tapasztalatokat szereznek vele, és ez készteti őket arra, hogy dicsőítsék Istent. Most a Covid alatt rengeteg ember meghalt, szenvedett, elkapta a betegséget. Isten minden egyes ember életéből a legjobbat hozza ki. Az ő akarata az az, hogy minden ember üdvözüljön, azok is, akik megbetegedtek, azok is, akik meghalnak, azok is, akik szenvednek, és mindent jóra tud fordítani, mindenből jót tud kihozni. Nem tudhatjuk, hogy hogyan, s mi módon, hiszen ez nem a mi hatáskörünk, ez Isten titka, de azért milyen nagy dolog az, hogy a Biblia azt állítja, és azt mondja, hogy csak kezeim munkáját bízzátok rá, mondja az Úr, és akkor megnyugodhatunk abban, hogy Isten kegyelmével, szeretetével minden testet megáll. És figyeljétek meg, nem tudom, megfigyeltétek ebben a Zsoltárban, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy jó az Úr mindenki iránt, kegyelmes minden teremtményéhez, könyörületes, téged dicsér minden teremtményed, áldanak téged a te kegyeid. Megfigyeltem, figyeljétek meg, ti is vegyétek számba, én számba vettem, az Úr megtámogat minden elesendőt, felegyenesít minden megbörnyedtet, mindenki szemeit rád vigyáznak, megelégítesz minden élőt ingyen, minden dolgában kegyelmes az Úr, és minden útjában igaz. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, és mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. És az ő szent nevét áldja minden test örökön örökké. 12-szer mondja el. Ez a Zsoltár hány versből áll? 21 vers. 12-szer mondja el azt, hogy minden test, minden lény létező. Hogy van ez? Hogyan dicsőíthetik? a füvek, a fák, a kövek, az állatok, az ember, az Isten. Ezen sokat gondolkodtam, és arra jutottam, hogy igen, igen, Isten törvényeit, ha követik a növények, az állatok, mert az állatok is növények, de a felhők is, a tűz is, a jég, a kő, a hóeső, olvashatjuk a 148. Zsoltárban, mind az Isten törvényét követi. Ők nem engedetlenek. Egy kutya, egy macska, egy oroszlán nem tud engedetlen lenni, mert őket mi irányítja? Az ösztönük. A testükbe, a genetikájukba írt isteni törvény. Ők nem térnek el attól. Az már más kérdés, hogy Sátán is beleavatkozott ezekbe a törvényekbe, és megrontotta, de ők erkölcsi felelősséggel nem bírnak, az ember egyedül felelős a tetteiért, mert viszont az ember mesteri módon el tud térni az Isten törvényétől. De ezek az állatok, ezek a lények, a fűfa, virág úgy dicsőítik Istent, hogy a bennük lévő, működő törvények szerint élnek, és ezzel dicsőítik Istent. Aztán az már más kérdés, hogy Isten hogy gondoskodik arról, hogy hogyan látja őket el. Itt is Füreden rendszeresen járunk a partra, és látjuk a kacsákat, például a vadkacsákat. Minden nap egy hatalmas nagy strandi terített asztal vár rájuk, ott a fű, ott a lóhere, eszegetik. Ha bemennek a vízbe, akkor ott a hínár, eszegetik. Egész évben, mínusz 20 fokos hidegben a Balatonnál, és plusz 30-40-50 fokos hidegmelegben is ugyanúgy el vannak látva táplálékkal. De emlékszem rá, amikor nemrég láttam egy filmet a jegesmedvéről, aki télen beássa magát a hóba, úgy, hogy a felszínen nem is látszik semmi, alul egy hóba hóvermet ás magának, ott szüli meg a kicsinyét, 3 hónapig nem eszik, nem iszik, szoptatja. Testvéreim, ha mi már egy napig nem eszünk, nem iszünk, már úgy érezzük, hogy vége a világnak. Ez az állat, ez a hatalmas jegesmedve 3 hónapig nem eszik, nem iszik, és mégis eteti a kicsinyét, felneveli, és valamikor, amikor kijön, akkor sokszor olyan idő van, hogy még 2-3 hónapig nem tud enni semmit. Mert nincs lehetősége vadászni, mert nem fagyott be ott a tenger, hogy a fókákat vadászol, valamikor fél évig nem eszik. Van zsírraktára, igen. Na de a zsírraktárból a szervezet mindent elő tud állítani? Vizet is, igen, mert ezt tanultuk, hogy egy nap másfél liter vizet az ember a zsírból elő tud állítani. Na, de most nem akarok ebben belemenni, mert ez sok érdekességet mond. Igen, csak azt szerettem volna mondani, hogy hogyan alkotta meg Isten ezeket a törvényeket? Hát nem dicsőíti a jegesmedve? Az életmódjával, a téli álmával, a kicsinye felnevelésével, és mondhatnék milliónyi állatot, növény, csodát, hogy Isten így működik ebben a világban, tehát lehet okunk hálára, ahogy szemléljük Isten teremtett műveit, és bennünket ez mindig gazdagít és megelégít, hiszen azt látjuk, hogy ő megelégít minden élőt ingyen, ezt mondjuk. Mindenki szemei teljárt vigyáznak, 15. vers, és te idejében megadod eredelőket, megnyitod a kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. Milyen hatalmas ajándék ez. Mi is lakhatunk egy otthonban, lehet házunk, otthonunk, lakásunk, van ennivalónk. Gondolom, mai napon senki sem fog az utcán aludni közületek. De én még azt is elnézem, hogy Füreden van néhány hajléktalan, én ámulattal nézem őket, egyikünk egy volt testvérünk is itt, egy Szolnok Miskolci testvérünk itt hajléktalankodik, és kérdeztem őt, hogy hogyan tud élni a mínusz 7-10 fokos hidegben, és elmagyarázta, hogy hogyan tud élni. És tudnak élni ebből. És esznek, és isznak, és élnek, és elmagyarázta, most nem kívánok belemenni, hogyan alszik, mondta, a legrosszabb a szél, a hideg, jeges szél. De hát, és még így is hálás volt a lelke, és a szíve, hogy így él. Ő is dicsőíti az Istent, úgy megdöbbentem. Persze, amennyire tudjuk a magunk is szerény módján segíteni őt, de hát olyan felfoghatatlan ez, kedves testvéreim. Emlékszem rá, voltam egyszer Alföldön egy családnál. Egy nagyon szép házuk volt, szép birtokuk, állatok, baromfik, kutya, ló, bárány, mindenféle állat, gyermekeik voltak, szép otthonuk volt, és amikor úgy körbevezetett a férfi meg az asszony a birtokukon, akkor hát úgy éreztem, hogy ez igen, voltak autóik, mindent meg tudtak tenni, amit akartak, bőségben éltek, szép házuk volt, és emlékszem, utána leültünk a nappaliban, hogy beszélgettünk, és akkor azt mondtam nekik, hogy hát, ahogy így elnézem az életeteket, azt látom, hogy a Jóisten gazdagon megáldott benneteket. Bőségben vagytok, szép életetek van, javaitok vannak. Annyira előttem van az asszonynak az arca, hát, hogy elkomorodott, keserny és arckifejezést vett fel, és azt mondta, hogy hát nézőpont kérdése. Mondom, nem értem, hogy nézőpont kérdése. Hát, ez sincs, meg ez se jó, meg az se jó, meg a gyerekek is ilyenek, meg amolyanok, meg a férjem is ilyen, meg olyan, és elkezdett panaszkodni, és csak ontotta a panasz magából, hálátlan volt. Neki ez is kevés volt. Így sem érezte jól magát. És eszembe jutott egy középkori költő, amikor azt mondja, a vétkek között a legutálatosabb a hálátlanság. Ez az asszony nem tudott megelégedni, nem volt a szívében béke és hála, pedig igazán lehetett volna hálás. Nem élte át azt, amit a zsoltáros átír, hogy hát gondoljátok meg, Dávid, a dicsérő zsoltárai közül is sokat, tudjátok mikor írt? A fogságban. Amikor mondhatnám, hajléktalan volt. Amikor a pusztában aludtak. 15 éven keresztül ő üldözött volt körülbelül. Azért ez nem kis idő. És ő akkor is megtalálta a hálára a módot. Azt mondja itt a harmadik versben, hogy nagy az Úr és igen dicséretes, és nagysága megfoghatatlan. Nem tudom, tapasztaltátok-e magatokon, mi is most úrvacsoráról jöttünk, hogy amikor Isten megbocsátja mi bűneinket, akkor nem csak elveszi azt a bűnt a lelkünkből, nem csak megszabadít annak lelkiismereti terhétől, attól a nyomasztó bűntudattól, ami ilyenkor az emberen ott ragad, olyan szörnyű, nincs emberi hatalom, ami elvehetné tőlünk azt, de Isten megszabadít ettől, de még ad annál többet is. Aki türelmetlen volt, türelmes. Aki mértéktelen volt, mértékletes lesz. Aki indulatos volt, az alázatos lesz. Aki alkoholista volt, az abstinens lesz. Tehát ez nem csak pusztán megszűnt az alkoholizmus, hanem utána ő abban a pozitív, ellentétes dologban megerősödik. És ezt mondja ki az Efezusi levél harmadik fejezetében, és ott a végén a Pál apostol, hogy annak pedig, aki végtelen bőséggel mindent megtehet. Feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban mindörökké. Tehát ő feljebb ad mindig, ha mi kérünk valamit, ha mi igénylünk Istentől valamit, hogy nem csak pusztán annyit ad, amennyit kérünk, hanem ő mindig többet ad, és mindig jobbat ad, és mindig meglepő. Szeret ajándékozni. Az, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Aztán mondhatjuk tovább a 4.-5. versnek a gondolatait, és amikor azt mondja ott a Zsoltárban Dávid, nemzedék, nemzedéknek dicséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. 6.-7. versben mondja, a te nagyságos dolgaidat hirdetem, a te nagy jóságod emlékeiről áldoznak és örvendeznek a te kegyeltjeid. Hát, kedves testvéreim, hogyha olvasuk a Bibliát, akkor mit látunk? Egy Eszter történetét. Lehet visszatartani az embernek magát attól, hogy Eszter nem mondja el azt, amit ő átért. Hát ez képtelenség. Egy Ábrahám, egy Jákob, József, Mózes. Lehet nekik visszatartani a szívükben azt, hogy ne tegyenek róla bizonyságot, hogy Isten megmentette őket. Hogy Eszter elmondhassa azt, hogy az egész zsidó népet megmentette Isten. Ez lehetetlen. És kedves testvérem, most itt a te életed, meg az én életem, hogy te vissza tudod magadban tartani azt a csodát, amit veled tett Isten, meg velem. Azt a tapasztalatot, hogy te hogyan lettél hívővé, hogy te hogyan nyertél javakat, hogy hogyan tudta Isten veled beteljesíteni az ő szándékát, hogy hogyan vezettél embereket Istenhez, hogyan teszel róla bizonyságot, hogy hallgatsz erről. Én azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb erejű evangelizálás mindig ott van, amikor elmondjuk azt, hogy én mit éltem át. Pál apostol mondja egyik levelében is, hogy mindenkinek legyen bizonyságtétele. Hidd el, a legnagyobb bizonyságot úgy tudsz Istenről bizonyságot tenni, hogyha te a te bizonyságtételedet mondod el. A te tapasztalatod. Most Julika elmondta itt, hogy étkezés kapcsán. Akkor vagy hiteles, ha te el tudod mondani, hogy te ezt megpróbáltad, kipróbáltad, érzed a hatását, és élsz vele. Tehát mindig bizonyságot kell tennünk arról, amit épp átélünk a Jóistennel. És a Jóisten vezet bennünket ezen az úton, hogy a lelkünk teljen örömmel, hálával és dicsőítéssel. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez, olvashatjuk a 8. és a 10. vers között. Dicsír téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak téged a te kegyeltjeid. És itt az, amit már említettem, hogy milyen hálások tudnak lenni az élő lények, amikor elveszik a javakat. Nem tudom, megfigyeltétek-e a kutyát, amikor például visszük neki az ételt. Hát milyen boldog. Úgy csóválja a farkát, hogy majd kiúlik a bőrébe, hogy ő most ehet. Vagy emlékszem rá itt, amikor sétáltatnak kutyákat, akkor sokszor megfigyeltem azt, hogy egy kutya meglát egy másik kutyát. Hát persze valaki rátámadna, de általában a kutyák örülnek a társadalmi, hogy látnak vére egy kutyát, örülnek neki. Vagy emlékszem rá, amikor el szoktam vinni, még régen a kutyámat sétáltatni, amikor még volt kutyám, amikor Győrben éltünk, és annyit mondtam neki, hogy Bruno, séta. Nem tudom, kinek van kutyája itt a csapatban, a kezeteket tegyétek fel, hogy lássam. Vannak kutyás emberek. Na, hát akkor tudjátok, hogyha mondjátok a séta, mit csinál a kutya. Hát nem tudja, hova legyen boldogságában. Vagy hányszor átéltem azt, hogy kiengedtem mondjuk egy nagy mezőre, és az a boldogság, hogy ő futhat. Hát ő ezzel dicsőíti az Istent, hogy futhat, hogy mehet, hogy örülhet, hogy szerethet, és nekünk is van miért dicsőíteni a Jóisten. Mi is futhatunk, örülhetünk, szerethetünk. És emlékszem rá, amikor azt olvasok itt a Zsoltárban a 10. versben, hogy minden lény dicséri Istent, és az Úr mindenki iránt könyörületes, és minden teremtményét megáldja, és a 11. versben, hogy megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Hát eszembe jut egy tapasztalat, amit átéltem, hogy aki szükségben van, vagy volt, talán többen ismeritek az Erdődi Viktort. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, ő vak fiú, és Nézsán voltunk, ott nem messze a Dunakanyartól, egy táborban vele együtt, ahol fogyatékos embertársainkkal, fogyatékkal élő embertársokkal voltunk együtt, mindenki tolószékben volt, ő éppen vak volt, tehát ő nem volt tolószékben, de sokat beszélgettem vele, és sokszor kérdezgettem, hogy milyen az élet vakon, hogy nem lát. Emlékszem, egyszer leültünk egy fal alá, és mondtam, hogy most behúnyom a szememet, és taníts engem vakon látni. És elmagyarázta azt, hogy mit érzékel a környezetéből, a léptek zajából, a madarak énekéből, a térnek a mélységéből, és ott voltam, kb. Fél óráig ültem én is csukott szemmel, és próbáltam beleélni magamat az ő helyzetébe. Aztán emlékszem rá, hogy egyszer elmentünk sétálni, ő a kutyájával volt, meg botja is volt, de akkor bottal volt, illetve hát én akkor nem kellett semmit sem vinni, mert volt egy eset, hogy én mentem vele, és akkor a karomat fogta, és felérkeztünk egy nagy focipályára. És akkor mondtam neki, hogy te Viktor, te jártál már úgy, hogy se kutya, se bot, hanem csak önmagadban szabadon járni. Tudjátok, ő a vakoknál az van, hogy sokszor ugye görnyedt a hátuk, mert félnek és bizonytalanul járnak, és nem ismerik az egyenes tartást emiatt, mert félnek, hogy nehogy neki menjenek valaminek. És akkor mondtam, hogy most szabadon járhatsz. Itt vagyok melletted, így bízzál bennem, 50 méterre semmi sincs előtted. Sima a fű, nyugodtan, szabadon menjél. De azt mondta, én nem merek, mert félek, hogy elesek. De mondom, nem esel, itt vagyok melletted, 10 centire, és a baj van, megfoglak. De járj szabadon, és akkor szabadon jár, képzeljétek. Jaj, végre van, húzd ki magad, emeld fel a fejedet, és élvezd, hogy szabadon mozognak a karjaid. És olyan jó volt látni, hogy most jár. Akkor utána mondtam neki, utána ezt kigyakoroltuk, hogy most futni fogunk. Most futni fogsz. Futottál már? Nem, még soha nem futott az életbe. Hát akkor most futni fogsz. Úgy, ahogy nincs előtted semmi, először fogom a kezedet, gyere, így futunk, hogy fogom a kezedet. Futottunk együtt, aztán mondtam, most elengedem a kezedet, de ugyanígy itt vagyok melletted, és most fussál. Hát testvéreim, hát ezt látni kellett volna, meg átélni. Azóta sem felejtem azt a boldogságot, hogy ő vakon futhat. Megtámogat minden elesendőt, felegyenesít minden meggörnyedtet. Jób azt mondja, én a vaknak szeme voltam. A sántának a botja voltam, vagy a lába voltam. Arra hív bennünket a Jóisten, téged is és engem is, hogy legyünk az embertársaink segítője. Biztos vagyok benne, hogy a környezetekben, a családi, vagy rokoni, vagy baráti, vagy ismerősi körben, vagy a gyülekezetben vannak emberek, akik rászorulnak a támogatásra, a felegyenesítésre. Legyünk a Jóistennek a társai, munkatársai ebben a szolgálatban, hogy mi is tudjuk őt dicsőíteni. Azt olvasom a Jézus vezető lépések című könyv 59. oldalára, hogy Isten fia odaáldozásának tökéletes ajándéka által kegyelmi légkörrel vette körül ezt az egész világot. És ez épp oly valóságos, mint a földünket körülvevő levegőréteg. És akik ezt az életadó levegőt lélegzik be a saját szabad választások alapján, azok mind élni fognak, és érett emberi növekednek fel a Krisztus Jézusban. Testvéreim, a nehézségek ellenére, a nehézségekben, és a nehézségekért is tudunk hálát adni, és adhatunk hálát. Mert az Efezusi levélben azt olvassuk, hogy mindenkor, mindenért adjatok hálát, dicsőítsétek az Istent. Nekem mély meggyőződésem, hogy az ember akkor van a helyén, akkor boldog az ember, akkor tud igazán élni, ha a lelkében hála van, és dicsőítés. Mert még a bajokban, a bajok ellenére is lehetünk mindig hálásak. Ezt nem könnyű megtenni, megmondom őt. Ez nem mindig könnyű, sőt, nagyon sokszor nem könnyű, de mindig keresnünk kell, hittel megragadnunk, örömünket kifejezni Isten iránt, hogy meg tudjuk ragadni ezt az iránta való hálaadást és dicsőítést. Azt az igét szeretném még kiemelni a 18. és 21. vers között, van ez a szakasz, hogy közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát. A mesékben általában három kívánság szokott lenni. De ha most én megkérdezek téged, hogy ha egy kívánságod lehetne ebben az életben, de csak egy, nincs több. Mit kívánnál? Csak egy. Ezen én is elgondolkodtam, és akkor arra jutottam, hogy hát az lenne talán nekem a legnagyobb kívánságom, hogy azok az áldások, azok a tapasztalatok, amiket a Jóistennel szerzek, vagy szerzünk, az ő színelátása, az ő szeretetének áradása, az soha ne szűnjön meg. És tudjak érte hálás lenni és dicsőíteni őt. Hát ez hogy lehetséges? Mikor, ha nem, az örök életben. Az örök élet a legnagyobb áldás és kívánság számunkra. És azt mondja, figyeljétek, a Zsoltár mit mond? Beteljesíti az őt félőknek kívánságát. Akik ezt a kegyelmi légkört belélegzik, azok növekednek, fejlődnek, és eljutnak a célig. És a 21. Zsoltár 3. versével válaszol a Biblia erre a kívánságunkra. Ezt is Dávid írta, mint királyként, és dicsőíti a királyt, és azt mondja, megadom néked szíved kérését, idézi Istent, amikor ezt mondta neki, megadom néked szíved kérését, ajkaidnak kívánságát nem tagadom meg tőled. Ezt a kérésünket Isten meghallgatja, ingyen kegyelemből megadja, ami feladatunk pusztán az, hogy hitáltal el tudjuk fogadni az ő megújító, tisztító, győztes hatalmát, és be tudjuk fogadni a mi életünkbe. Így mondja a végén az utolsó vers. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké. Én arra biztatnálok benneteket, kedves testvéreim, hogy egész életetekben találjátok meg a dicséretre való alkalmakat, ne csak a panaszunkat és bajainkat, kéréseinket mondjuk el Istennek, hanem a hálánkat is. emlékszem rá, egy kollégám, egy tanár elmondta egyik táborunkban azt, hogy egyik óráján a gyerekeknek azt mondta, hogy itt egy üres lap, gyerekek, az egyik oldalára kérlek benneteket, írjátok fel, hogy miért lehettek a mai napon hálások, hogy minek örültök. Vették a papírt, írtak 3-4 dolgot, és akkor látta, hogy mindenki már befejezte, akkor azt mondta, most kérlek benneteket, fordítsátok meg ezt a lapot, és írjátok rá, hogy milyen panaszotok van a mai napon, hogy mi nem jó, hogy mi hiányzik. Na hát, ez már nem csak 3-4 dolog volt, szépen teltek a sorok, valaki az egész lapot teleírta, de félig legalább mindenkinek betelt. Ilyen az emberi természet. Mi hajlamosak vagyunk a panaszkodásra, a kritizálásra, a vitatkozásra, a veszekedésre, az elégedetlenségre, a hálátlanságra, az engesztelhetetlenségre, a sértődésre, stb. 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 Nem is akarom sorolni. Magyarul tele tudom írni a lapot én is, meg gondolom ti is. De azt szeretné a Jóisten, hogy fordítsuk meg azt a lapot, és a hálával és a dicsőítéssel legyen tele. Akkor az életünk boldog lesz. Akkor a helyünkre kerülünk, akkor Isten be tudja teljesíteni a céljait velünk. Én ezt kívánom szívem mélyéből mindannyiótok számára. És zárásként engedjétek meg, hogy pár sor Zsuzsa felolvasson, amit a Természetben a Teremtővel című könyvemben zárásként írtam, amikor az Isten dicsőítéséről megfogalmaztam pár gondolatot.
Van-e valaki ezen a földön, akinek ne lenne oka dicsérni Istent? Ki mondhatná, hogy van valamije, amit nem kapott volna? Kinek van saját igazsága, önmagát megváltó cselekedete? Az igéből, de az élet elemi tapasztalatából is azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nincs senki, aki ezt megtehetné. Mindenkinek tartozása van teremtője felé. Leginkább a hála, a köszönet szavai illenék minden lélek ajkára. Hiszen valaki élettel, idővel, tudattal, értelemmel ajándékozott meg mindannyiunkat, s lehetőségek szabad választások millióival. Tőkét kaptunk tőle, talentumokat, befolyást az életre, embertársainkra. Dönthetünk jelen és örökké való sorsunkról. Szabadok vagyunk, hiszen az Úr saját lelkéből adott nekünk, mert ő a szabadság Istene. Fakadjon hát szívbéli hála minden ajkon, amint a Zsoltár szólít mindannyiunkat. Minden lélek dicsérje az Urat. Ez méltó az emberhez, mert erre méltó az Isten, minden lélek személyes Istene. Szeretete, megváltása, gondviselő kegyelme hálára kötelez, de ő ezt mégsem erőlteti. Ha a szívből önként nem fakad a dicséret, ennek csak az ember lehet a vesztese. Mert őt emelné fel, gyógyítaná a hála szava. Akik viszont a szent helyen vannak, azoknak mindez nem kérdés. Újjongva zengenek dicséretet, hősítetteiért, dicsérik őt nagyságának gazdagsága szerint, mondja a 150. Zsoltár. Az élet legfelemelőbb, legnagyobb horderejű, az ember egész valójára, testére, lelkére leginkább kiható cselekedete az Isten dicsőítés. Ennek forrása pedig csak is az Istennel szerzett személyes tapasztalat lehet. Ilyen tapasztalatokat pedig naponta, óráról órára, sőt, percről percre szerezhetünk, ha hiszünk ő benne, ha megragadjuk ígéreteit. Élünk-e ezzel a kiváltsággal? A Zsoltár dicsőítésre szólít mindannyiunkat. Vajon miért a késztetés? Miért az ösztönzés? Mit rejt ez a szó? Dicsőítés. Ajándékot, üzenetet, megoldást, javaslatot, életprogramot, felhívást, gyógyulást és gyógyítást. Sokkal nagyobb a mélysége, sokkal gazdagabb a tartalma ennek a kifejezésnek, hogy egyszerűen ki lehetne fejezni. Gyógyszer. Test és lélek gyógyítására hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság.
Mert így legyen. Kérdezem, Robert, hogy most imádkozunk?
Lehet.
Akkor imádkozzunk. Uram, dicsőíteni akarunk, egész lényünkből szeretnénk magasztalni, a zsoltárosra együtt kiáltani, Istenünk, dicsőítünk szeretetedért, igazságodért, jóságodért, önmagadért. Ki más méltó volna elismerésre, szeretetre, az elfogadásra, a követésre, ha nem te? Te benned összpontosul minden, ami igaz és jó. Belőled indul, és hozzád érkezik a világ. Minden teremtményed dicsér, az öntudatlan élőlények minden sejtje, az élettelen világ minden atomja téged dicsér. Az értelmes lények pedig tudatosan mondják, vagy leginkább mondaniuk kellene, mindened dicső, dicsőséged égre, földre kihat. Taníts minket, Istenünk, erre a dicsőítésre, hálaadásra ad, hogy mi sem ulasszuk el Dávid példája nyomán minden nap a hálaadást és a dicsőítést. Mindennek a forrása te vagy, minden szükséglet betöltője, dicsőség neked, magasztalás és hódolat. Imádunk téged, egyetlen szerető Istenünk. Meghajtjuk fejünket, térdünket előtted, jó atyánk. Jézusunk szent neve és vére által. Amen.
Amen.